Múltkereső. Köszöntöm Önöket a Múltkeresőben, László Lóránt vagyok. A mai történelmi félóra témája a karolink kor művelődés történetét, és ezen belül is a kódex készítést veszi górcső alá. Az elmúlt héten néhány napig korlátozott körülmények között látható volt Gyulafehérváron országunk egyetlen karolink kori kézirata, az Aureus kódex, azaz az Aranyos kódex Batyaneumban lévő darabja. Ezen a nyomon elindulva beszélgetünk hamarosan dr. Borecki Anna művészettörténésszel, a HUNREN Országos Széchenyi Könyvtár Fragmentáit Codices kutatócsoport munkatársával a karolink korszakról. Aki jól figyel és helyes választ küld be, a műsor végén elhangzó kérdésre részt vesz a Kriterium könyvkiadó által felajánlott nyeremény sorsolásában. Maradjanak rádió közelben, hamarosan kezdődik az interjú.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Kedves hallgatóink, vendégem a vonalban Borecki Anna művészettörténész, akivel ma a karolink kori Európába utazunk vissza, de nem a politikai és hadászati események érdekelnek minket elsősorban, hanem a későbbi századokat is befolyásoló művelődéstörténeti kérdéseket járjuk körbe. Köszöntöm.
Én is köszöntöm, és köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi is köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Egészen röviden beszéljünk arról, hogy kik voltak a karolingok, és hol volt a birodalmuk, illetve milyen politikai utóélete volt az országuknak.
Karolingoknak azt a Frank dinasztiát nevezzük, amely a Meroving dinasztiát követően a 8. század közepén 750-től került trónra, és amelynek több tagját is Károlynak hívták, így Nagy Károlyt is, akit 800-ban elsőként német-római császárrá koronáztak. Tehát a Károlyok alapján nevezzük ezt a dinasztiát Karolink dinasztiának. Nagy Károly a frank birodalmat nagy mértékben különböző hódításokkal szinte Európának rettentő nagy területeire, tehát a mai Németország, Itália területeire kiterjesztette, illetve adófizetőivé tette közép-európai népeket, avarokat, Pannoniát is, morvákat, tehát tulajdonképpen egy nagy birodalmat épített ki, amit aztán ugye az utódai megörököltek, és ami hát nagyjából ebben a formában 843-ig maradt fenn, ugye a Vertöni egyezményig, amikor Nagy Károly három unokája között szétosztódott tulajdonképpen a birodalom annak a frank hagyománynak az értelmében, hogy nem csak a legidősebb gyermek örökli a trónt, hanem az összes fiúgyermek. Tehát így lett három részre osztva a birodalom: Jámbor Lajos fiai, Lothár, az úgynevezett német Lajos és Kopasz Károly között. Tehát szorosan azt lehet mondani, hogy így 750 és 843 közötti időszakról beszélünk, de hát nyilván ezt azért már megelőzték a Karolink dinasztiának a felnövekedése, és hát aztán a német-római császári trónon még hosszú ideig a Karolink leszármazottak maradtak, vagy kerültek hatalomra.
A Karolink korban először Nyugat-Európában a római múltra is építkeznek, ezzel egy máig ható tendenciát teremtve. Mit nevezünk Karolink reneszánsznak?
Tehát a római múltra korábban is építkeztek, de a római birodalom megújításának, az úgynevezett renováció impériinek a politikai programmá emelése, és ezzel párhuzamosan a római antikvitás kultúrájához, mint mintához való tudatos visszanyúlás, az egy olyan jelenség a latin kereszténység területén, ami korábban nem látható ilyen egyértelműen. Azért hangsúlyozom, hogy a latin kereszténység területén, mert ugye a római birodalomnak a jogfolytonos örököse az a bizánci birodalom volt, és amikor Európa területén Nagy Károly létrehozza a német-római vagy nyugat-római birodalmat, akkor tulajdonképpen Bizánc konkurenciájaként jelenik meg a politikai térképen vagy a politikai térben. Az szerintem fontos hangsúlyozni, hogy amikor a római hagyományokhoz visszatérnek, akkor nem csak az antikvitáshoz térnek vissza, tehát nem csak a római kultúrát próbálják valamilyen értelemben föltámasztani, hanem a kora keresztény gyökerekhez is. Tehát, hogy itt van egy, mondhatnám, hogy talán egy kis csavar, hogy ugye politikailag ez a római birodalom örökösének tekinti magát ez a hatalom, kulturálisan viszont hát egy keresztény birodalom. A karoling reneszánsz az egy furcsa fogalom, ugye egyszerűen azt mondhatnám, hogy azt a jelenséget értjük alatta, hogy a karoling kor művészetében erősek a klasszicizáló vonások, tehát hogy az antikvitás példaértékűvé válik. Azért mondom, hogy egy kicsit visszás fogalom, mert maga az, hogy a reneszánsz, ezt ugye az itáliai humanisták alkották meg ezt a fogalmat, és egy olyan történeti narratívának a részeként alkották ezt meg, aminek az volt a lényege, hogy az antikvitás kultúráját a középkor, a sötét középkor elfeledte, elfordult tőle, és ezt az antikultúrát majd az itáliai reneszánsz teremti újjá tulajdonképpen, tehát ugye újjászületést jelent a reneszánsz. Na most, hát ez egy elég hosszú távon, mai napig ható negatív képet alakított ki a középkorról, és a tudományosságban elég, tehát többen is, főleg középkorkutatásban azért megpróbálták ezt árnyalni, és bebizonyítani, hogy az az antikvitásnak, az antik hagyományoknak a követése, vagy az antikvitásnak a mintaadó szerepe, ez már korábban is, a középkori különböző periódusaiban is megfigyelhető, és ilyen például a karoling úgynevezett reneszánsz.
Nagy Károly császár az udvarába gyűjtötte a kor legjelesebb tudósait. Milyen teológiai problémákra keresték a válaszokat, és egyáltalán milyen szakirányultságú tudósok voltak ezek főként?
Igen, tehát Nagy Károlynak ugye Aachenben volt az egyik székhelye, itt alakult ki az úgynevezett palota iskola, ide gyűjtötte maga köré a tudósokat Hispániából, Itáliából, például Paulus Diakonuszt, vagy Yorkból Alquinuszt. Talán nem is a teológiát hangsúlyoznám elsősorban, hanem az a felismerés vezette Nagy Károlyt, hogy az egyházon belül is a latin tudást fejleszteni kell, és a Biblia szövegét rekonstruálni kell, illetve egy fontos törekvés volt még az, hogy a liturgiát egységesítsék. Minden mögött egy birodalmi gondolat van, tehát ha belegondolunk, hogy milyen nagy erő az, hogyha a birodalom, ez egy nagy birodalom, tehát hogy a birodalom messze első területein élők egy közös nyelvet tudnak beszélni szó szerint, ugye a latinon keresztül, illetve az, hogyha kolostorról kolostorra, városról városra, vagy településről településre utazva ugyanazt a liturgiát találják meg, hogy ez egy nagyon nagy erő, és ez egy olyan eszköz, ami a széttagozódás, tehát a birodalom szétesése ellen hat. Ezt említettem, hogy a Biblia szövegének a kutatása is egy nagyon fontos aspektus volt. Erre azért volt szükség, mert ugye a Biblia eredetileg nem latin nyelven íródott, több fordítással létezett, és eleve a fordítás önmagában is ugye kérdéseket vett föl, hogy mi a helyes szófordulat, mit jelentett az eredeti nyelvben, héberben, arámiban, görögben, egy-egy szó, hogyan lehet azt latinra átültetni. Tehát hogy ezért is volt szükség kutatni és megállapítani, hogy tulajdonképpen mi a hiteles biblia szöveg. A másik, hogy ugye abban a korszakban vagyunk, amikor a könyveket kézzel írták, tehát a kéziratosság könyvkultúrájában, amikor óhatatlanul a másolás során azért változtak egy picit a szövegek egy-egy félreértés kapcsán, vagy akár csak kimarad egy szó, vagy egy átugrik valaki egy soron, tehát hogy hibák is keletkezhettek. Ahhoz, hogy ezt a nagyon komoly filológiai munkát meg tudják oldani, ehhez egy nagyon nagy műveltségre kellett, olyan skillekre kellett szert tenni, amelynek az alapjait egy oktatási reform keretében tudták megteremteni, tehát ezért is van az, hogy kolostori és székesegyházi iskolák és szkriptóriumok kerültek felállításra.
Hol zajlik az oktatás, és milyen szintű oktatást kell elképzelni?
Legelsősorban azt gondolom, hogy a kolostorok voltak a művelődési intézmények, a legfontosabb művelődési intézmények. Ez azt jelenti, hogy leginkább könyvkészítéssel, tehát ugye nyilvánvalóan a liturgikus élet vezetésén kívül nagyon-nagyon hangsúly került itt a könyvkészítésre, tehát szkriptóriumok jöttek létre, könyveket másoltak nagyon nagy mennyiségben. Itt az arányokat úgy tudnám talán jól érzékeltetni, hogy amíg a megelőző időszakból, tehát a Meroving korszakból, a Frank birodalom területéről körülbelül 500 könyv maradt fönn, addig körülbelül 7000 karoling könyvről beszélünk. Tehát ez egy nagyon nagy boom. Hát ehhez kellett egy infrastruktúra, és ez jó részt a kolostorokban működő szkriptóriumok és iskolák iskolákban jön létre ez az infrastruktúra. Ezekben az iskolákban latin nyelvet tanultak, és igen, tehát az legelsősorban a latin nyelvet.
A karolinkor gyakorlatilag a művészet minden terén újat hoz. Mi történik az építészetben?
Itt is tulajdonképpen ez a kettősség figyelhető meg, hogy egyrészt az antikvitáshoz való visszanyúlás, másrészt a keresztény gyökerekhez való visszanyúlás. Tehát egyrészt a kókeresztény bazilika típusa az elterjed a különböző karoling templomépítészeti projektekben, hogy úgy mondjam, de van egy nagyon fontos újítás, hogy a homlokzatot, a nyugati homlokzatot, ezt hangsúlyossá teszik, sokszor tornyokkal hangsúlyozzák, tehát egy olyan portál homlokzat jön létre, ami aztán az egész későbbi középkori, sőt, középkoron túl is tulajdonképpen a templomépítészetet befolyásolja, vagy inspirálja. Nagyon, azért eredeti formájában nagyon kevés maradt fönn a karolinkor építészetéből, ilyen például az áheni palotakápolna, ami egy centrális tér, mintája részben a ravennai San Vitale, egy 6. századi bizánci templom, és érdekes módon nem is csak az alaprajzi elrendezést, vagy a felépítésnek bizonyos elemeit másolták, vagy hát inkább azt mondanám, hogy inspirálódtak Ravennából, hanem oszlopokat is hoztak Ravennából is, és részben Rómából is, de ez a nyugati résznek a hangsúlyos kiképzése ez itt is megjelenik, tehát úgy tűnik, hogy mondjuk ez talán egy olyan elem, ami mindenképp meghatározó a későbbiek szempontjából. Amit még érdemes szóba hozni, mint hogy most a beszélgetésnek, ugye a Codex Aureus kódexnek a kiállítása adja az apropóját, és ezt a kódexet a Lorsi apátságban őrizték hosszú évszázadokon keresztül, hogy Lorsban is, a Lorsi Karolink korostornak is megmaradt egy részletet, tulajdonképpen elég intakt formában, ez egy kapuépítmény, egy ilyen hármas íves elrendezésű kapuépítmény, és ez egy szép dolog, hogy pont ez is megmaradt.
A karolink kor könyves kultúrájáról, a kódex készítésről kérdezném, ami, ha jól tudom, a frank és a germán hagyományokat egyesíti a fejlettebb bizánci könyv díszítési szokásokkal. Mi jellemző a 8. és a 9. század kódexeire?
Hát egyrészt itt megint csak ehhez az oktatási reformhoz kell visszanyúlni, hogy ugye nagyon nagy a könyvigény, bibliákat másolnak, evangéliumos könyveket, zsoltáros könyveket, és ugyanakkor ugye megint csak visszanyúlnak a római hagyományokhoz, a latin nyelvhez és az antik műveltséghez, ami azt is eredményezi, hogy antik szerzők műveit másolják, illetve tudományos, például matematikai, csillagászati munkákat, ami azért nagyon lényeges, mert kis túlzással azt lehet mondani, hogy amit a karolingok megmentettek az antikvitás irodalmából, de most itt ugye nem csak szép irodalomra gondolok, hanem krónikákra, vagy egyéb tudományos művekre, az megmaradt. Ilyen értelemben nekik köszönhetünk nagyon sok mindent, amit az antikvitásból ismerünk. A másik, ami lényeges, hogy ugye, ahogy említettem, a kéziratos könyveket másolták, tehát az előzmények mindig meghatározóak, és a történelmi körülményekből adódóan a karolingkor előtt fejlett könyvkultúráról elsősorban Bizánc esetében beszélhetünk, illetve a latin világban, az ír-angol szász szigetvilágban és a Meroving birodalomban alakult ki olyan könyvkultúra, amiből meríteni tudtak. Tehát ez eléggé adott, hogy miből tudtak ők inspirálódni, de ha közelebbről megnézünk egy-egy művet, akkor azért ez egy sokkal komplexebb kép, tehát például a Codex Aureusban, amitről beszéltünk már az előbb, ott van olyan teljes oldalt kitöltő úgynevezett szalagfonatos iniciálé, ami az inzuláris, tehát az ír-angol szász hagyományokból merít, ez a Máté Evangélium elején a Liber Regeneration is. Aztán van például egy úgynevezett Majestas Domini kép, ami a trónoló urat, az úr fenségét ábrázolja. Ez egy ilyen kör alakú keretet kapott, és amit az evangélisták szimbólumai díszítenek. Ez az evangélista szimbólumokkal díszített kör, ez például az úgynevezett Rosszánói evangéliáriumban, egy 6. századi görög nyelvű evangéliumos könyvben található meg. Most, hogy ezt konkrétan ezt ismerték-e, vagy ez egy elterjedtebb dolog volt, amit a késő antikvitás kultúrájából vettek át, ez egy kérdés nyilván. És ezen kívül például evangélista portrék is vannak a Codex Aureusban, de más karoling evangéliumos könyvekben is, amiknek vannak bizánci előképei, de inkább azt mondhatnám, hogy megint csak még régebbre megyünk vissza, mert ezeknek az evangélista portréknak a típusa az tulajdonképpen az antik autor portréból, a szerző portréból fejlődik ki, és például a legkorábbi fönnmaradt latin nyelvű evangéliáriumban, evangéliumos könyvben, ami 600 körül készült, és tehát Szent Ágoston evangéliáriumaként ismert a szakirodalomban, ebben például ugyancsak van egy ilyen autorportré. Amit még nagyon lényegesnek tartok ebben az antikvitáshoz való visszanyúlásban a könyvkultúrában, azt egy példával szeretném illusztrálni. Túrban, ahol Aquinus volt egyébként apát, tehát a Szent Márton kolostor környékén nagyon sok karoling bibliát készítettek, és ezeket nagyon gyönyörűen illusztrálták is. És aztán régóta felfedezte a szakirodalom, hogy ezeknek az illusztrációknak bizonyos motivumai a késő antik könyvfestészetben megtalálhatóak, tehát például van egy Vergilius teljes összes műveit tartalmazó 5. századi kódex, díszített, illusztrált kódex, és ennek a kódexnek a képeinek vannak olyan motivumai, amik megjelennek a túri bibliákban. Ez egyrészt nagyon érdekes, mert ugye azt mutatja, hogy nem a másolás az nem annyira mechanikus, hogy Bibliából Bibliát, Bibliaképből Bibliaképet, hanem egy sokkal kreatívabb dolog, hogy a Vergilius illusztrációkból elemeket átemelnek a Biblia illusztrációkba. És ez a történet azért lett aztán különösen, vett egy különösen érdekes fordulatot, mert kiderült, hogy maga ez a Vergilius kódex, ez valóban a karolin korban ott volt Túrban. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy késő antik műveket ismertek, és akkor abból megkreáltak egy új képciklust, hanem konkrétan ezt a késő antik kódexet vették mintaként.
Ahogy korábban is említette, a Gyulafehérváron látható volt az Aureus kódex. Miben áll ennek a könyvnek a nagy értéke? Melyik másoló műhelyhez kapcsolható? És esztétikai értékét tekintve a fennmaradt korabeli kódexek között ez hol helyezkedik el?
Ahogy a neve is mondja, ez egy aranykódex. Ez egy egészen rendkívüli színvonalat képvisel. Aranykódex az azt jelenti, hogy végig aranybetűkkel írták. Tehát nem csak, hogy gyönyörű képek vannak benne, ugye a 4 evangélistának a portréja, amit már említettünk, ezen kívül kánontáblák, a Majestas Domini, hanem maguk a szöveges oldalak is egész gyönyörű kiképzést kaptak. Aranybetűkkel vannak írva, és ezek a szöveghasábok, ezek még egy festett kerettel vannak végig körbefogva minden oldalon, és ezeknek a festett kereteknek is egy gyönyörű színes, rendkívül gazdag motívum kincsel kialakított keretekről van szó, tehát növényi motívumok, virágok, geometrikus minták, és ez szinte az egész kódexben nincs két egyforma ilyen keretmotívum, viszont arra mindig figyeltek, hogy az oldaltárokon, tehát ugye ahogy ki van nyitva a kódex, a bal és a jobb oldalon, ott mindig ugyanaz a keret jelenik meg. Tehát ilyen egészen magas színvonalon volt végig gondolva az a díszítési vagy kivitelezési program, amit itt megvalósítottak egyrészt, és hát nem csak a program volt jól kigondolva, hanem nagyon-nagyon jó színvonalon, tehát nagyon magas színvonalon van kivitelezve, tehát a festés technikában, a stílusban. És ezen kívül ráadásul még a kódex értékét növelte, illetve hát ma is növeli, hogy elefántcsonttáblákat használtak kötésként. Ezek is, és maga a kódex is az Aacheni Palota iskola tevékenységéhez köthetőek, mert úgy tartja a szakirodalom, hogy ezek Aachenben készültek, és onnan kerültek aztán Lorsba, ahol aztán hosszú ideig őrizték.
Kik voltak a megrendelők? Tehát nyilván itt van Nagy Károly császár, de látunk-e rajta kívül más világi megrendelőket, vagy inkább egyházi megrendelők vannak?
A kolostor alapítások esetében úgy tűnik, hogy voltak már nemzetségi monostorok, tehát ugye olyan intézmények, amiket egy arisztokrata nemzetség, egy arisztokrata család alapít a saját területén, és látja el ugye végülis a megélhetéshez szükséges birtokkal, adományokkal és egyebekkel. Ilyen Lors is, amit egyébként a Rupertin család alapított, így Svinda és fia a karolink korban. Most a könyvkultúránál maradva nehezebb erre egyértelműen választ adni, mert sok könyv esetében nem tudjuk pontosan, hogy hol készült, vagy kinek a megrendelésekre, külső jegyekre, az írásképre, a díszítés stílusára, mienségére kell hagyatkoznunk, amikor megpróbáljuk megállapítani, hogy valami hol, mikor készülhetett. A megrendelőt akkor tudjuk, hogyha van dedikációs szöveg, vagy dedikációs kép, mint például a Kopasz Károly bibliája esetében. Most, mint hogy azért a művelődés intézményei, ahogy említettem, elsősorban a kolostorok voltak, és a már említett székesegyházi iskolák, az ő könyvigényüket jó részt feltehetően azért nem világi megbízók által készített könyvekkel elégítették ki, de ennek ellenére például tudunk egy bizonyos Friuli Eberhardról, aki a 863-ban kelt végrendeletében körülbelül 50 könyvről rendelkezik, és megint csak a Codex Aureus kontextusában fontos megemlíteni az úgynevezett adacsoportot. Ez a Karoling kódexeknek egy olyan csoportja, amelyek közé egy viszonylag korai evangéliáriumos könyv is tartozik, amit ma Trierben őriznek, és ezt az evangéliáriumos könyvet Adának dedikálták, aki feltehetően Nagy Károlynak a lánytestvére volt. Tehát például az ő esetében itt föltehető, hogy ugye egy hölgy adományozza ezt az evangéliáriumos könyvet, megint csak egy olyan intézménynek, olyan egyházi intézménynek, amivel esetleg ő személyesen is kapcsolatban van. És ezt azért hangsúlyoznám, hogy a késő középkorban ez jobban látható, de hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a könyvkultúra, meg egyáltalán a művészeteknek, vagy a könyveknek a patronálása az inkább csak a férfi társadalomra vonatkozó volt, ez egyáltalán nem így volt. Tehát, a későbbiekben mindenképpen például zsoltáros könyveket nagyon nagy mértékben hölgyeknek készítettek.
Gondolom, hogy ez azzal is összefügg, hogy ahogy az írás és az olvasás kultúrája egyre inkább terjed, úgy nő meg az olvasás iránti igény is inkább a felsőbb társadalmi osztályokban.
Igen, de vannak női kolostorok is, tehát például az eszeni kolostor, ahol mondjuk ez egy kicsit későbbre gondolok, az Ottókorra, ahol kifejezetten van saját könyvtár, tehát hogy igen.
Van-e a karolinkori kódex készítésnek utóélete? Beszélhetünk-e valamiféle hagyományteremtésről?
Egyértelműen. Egyrészt, ahogy említettem, az Ottókor az, ami mindenképpen a Karoling császárságot tekinti politikailag is, kulturálisan is a saját előképének. Tehát például az Ottókorban készült úgynevezett Geró kódex, amit egy kölni érsek Geró számára készítettek, és ami egy az evangéliumi olvasmányokat tartalmazó úgynevezett perikópás könyv. Ez a 1960-as években készült Reichenauban, és ez egyértelműen a Lorsi Codex Aureusnak, tehát a Gyulafehérvári kódexnek a másolata. Tehát, hogy egészen közvetlenül is van kihatása a Karoling könyvkultúrának a későbbiekre, de ennél általánosabban is mondhatom, hogy például a Karoling korban kialakult egy új írástípus, egy nagyon jól olvasható, úgynevezett Karoling minuszkula, amelyet megint csak az antikvitást imitálva igyekeztek kifejleszteni, és ennek is szerepe volt abban, hogy egy egységes kultúrát próbáltak létrehozni, tehát így a széttagozódás ellen dolgozva. Na most ez a Karoling minuszkula sokáig tulajdonképpen használatban maradt, de aztán a gotikával ez háttérbe szorult, és amikor a humanisták visszanyúlnak az antikvitáshoz, akkor tulajdonképpen ezt a Karoling írástípust élesztik föl, és ez az, amit majd, hogy nem mi is nagyon jól tudunk még mai napig olvasni, tehát tulajdonképpen a mi betűink is bizonyos értelemben még a Karoling korra mennek vissza.
Tisztelt hallgatóink, Borecki Anna művészettörténész volt a vendégünk, aki a Karoling kori művelődés történetről beszélt nekünk. Köszönjük neki nagyon szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen.
A múlt héten elhangzott kérdés az volt, hogy 1916-ban melyik magyarországi város és vármegye területére telepítették ki a román csapatok elől menekülő udvarhelyszéki civil lakóságot. A helyes válasz Szolnok, illetve Jász Nagykun Szolnok vármegye. 17 megfelelő válasz érkezett be, a mai szerencsés nyertes pedig a távoli szigethalomról Sági Erika. Gratulálunk neki, nyereményét postán kapja meg. A mai kérdésünk: milyen anyagból készült az Aureus Codex díszes borítója? Megismételjük a kérdést: milyen anyagból készült az Aureus Codex díszes borítója? Válaszaikat a Facebookon a múltkereső névre várjuk, de SMS-ben is írhatnak a 0742 756 091-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldök közül egy személy, a Kriterion kiadó könyvével lehet gazdagabb. A mai múltkeresőit véget ért, jövő szombaton újra jelentkezünk, áldott karácsonyt és békés ünnepet kívánok!